Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 68. Zsoltárunk első versét énekeljük. Hogyha felindul az Isten, elkergettetnek szertelen minden ő ellenségi. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 380. dicséretünket lapozzuk föl. Énekeljük ennek első versét, és aztán a 8. verstől végig a 12. versig. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a 68. Zsoltárt olvassuk, amiben így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára ének. Felkel az Isten, elszélednek ellenségei, elfutnak előle az ő gyűlölői, amint a füst elszéled, úgy szélezted el őket, amint elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől. Az igazak pedig örvendeznek, és vigadnak az Isten előtt, és újjongnak örömmel. Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének, csináljatok útat annak, aki jön a pusztákon át, kinek Jah a neve, és örüljetek előtte. Árváknak atya, özvegyeknek bírálja az Isten az ő szent hajlékában. Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat, csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen. Ó Isten, mikor kivonultál a te néped előtt, mikor a pusztába beléptél, Szela. A föld reng vala, az egek is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sínai hegy is az Isten előtt, az Izrael Istene előtt. Bőzáport hintesz vala, ó Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod vala. Benne tanyázott a te gyülekezeted, te szerezted jóvoltodból a szegénynek, ó Isten. Az Úr ad vala szólniuk az örömhírt vivő asszonyok nagy csapatának. A seregek királyai futnak, futnak, s a házi asszony zsákmányt osztogat. Ha cserények közt hevertek is, olyanok lesztek, mint a galamnak szárnyai, melyeket ezüst borít, vagy mint vitorla tollai, melyek színarany fényűek. Mikor a mindenható szétszórta benne a királyokat, mint a hó esett volna a Szalmonon, Isten hegye a Básán hegye, sok halmú hegy a Básán hegye. Mit kevékedtek ti, sok halmú hegyek? Ezt a hegyet választotta Isten lakóhelyéül. Bizony, ezen lakozik az Úr mindörökké. Az Isten szekere 20 000, 1000 meg 1000. Az Úr közöttük van, mint Sínai hegyen, az ő szent hajlékában. Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben. Még pártütők is idejönnek lakni, ó Uram Isten, áldott legyen az Úr. Napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene. Szela, ez a mi Istenünk, a szabadításnak Istene. És az Úr Isten az, aki megszabadít a haláltól. Csak Isten ronthatja meg az ő ellenségeinek fejét, a bűneikben járóknak üstökös koponyáját. Azt mondta vala az Úr, Básánból visszahozlak, a tenger mélységéből is kihozlak, hogy lábadat veresre fessed vérben. Ebeidnek nyelve az ellenségből lakomázzék. Látták a te bevonulásodat, ó Isten, az én Istenem, királyom bevonulását a szentélybe. Elől mentek az éneklők, utánuk a hurpengetők, középen a doboló leányok. A gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok ti Izrael magvából valók, ott a kis Benyámin, aki uralkodik rajtuk, Júda fejedelmei, és az ő gyülekezetük, Zebulon fejedelmei és Naftali fejedelmei. Istened rendelte el a te hatalmadat. Erősítsd meg, ó Isten, azt, amit számukra készítettél. A te Jeruzsálem felett álló hajlékodból királyok hoznak majd néked ajándékokat. Fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját, a népek tulkaival együtt, kik ezüst rudakkal terpeszkednek, szórd szét a népeket, kik a háborúban gyönyörködnek. Eljönnek majd a főemberek Egyiptomból. Szerecsen ország, hamar kinyújtja kezeit Istenhez. E földnek országai, mind énekeljetek Istennek, zengjetek dicséretet az Úrnak, Szela, ki kezdettől fogva az egek egein ül, ímé onnét szól nagy, kemény szóval. Adjatok tisztességet Istennek, kinek dicsősége az Izraelen, és az ő hatalma a felhőkben van. Rettenetes vagy, ó Isten, a te szent hajlékodból. Az Izraelnek Istene ad erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, Istenünk, hadd kezdjük mi is azzal, amivel ez a Zsoltár végződik. Áldott legyen az Isten. Köszönjük, hogy téged magasztalhatunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság ezen a vasárnapon is. Kérünk téged arra, hogy mutasd meg nékünk is a te dicsőségedet, ahogy Dávidnak és azóta sokaknak megmutattad, nekünk is mutasd meg. Bár tudjuk, hogy veszedelmes kérés ez, hiszen a te szentséged látványa leleplezi a mi elveszett bűnös voltunkat, tisztátalan szívünket és nyelvünket. Bűnössé tesz bennünket a te megjelenésed, dicsőséged felragyogása. De áldunk azért, hogyha így is járunk, van kegyelem is. Mert elküldted a te drága fiadat, Jézusunkat, aki meghalt értünk, aki föltámadt, aki közben jár értünk, aki esedezik érettünk, és ő érte, tudjuk, hogy van kegyelem a tisztátalan szívű és szájú embereknek is, nekünk is. Ezt a kegyelmet kérjük most is tőled. Tisztogasd meg bennünket, Urunk. Mosogasd meg a szívünket, mosogasd meg a nyelvünket, mosogasd meg a szemünket, a fülünket, egész valónkat, a gondolkodásunkat, az érzéseinket, hogy tiszták lehessünk, fehérebbek, mint a hó. Igazíts meg bennünket, hogy megállhassunk előtted, és igazán imádhassunk téged, nem csak szavakkal, hanem énekkel is, nem csak énekkel, hanem cselekedetekkel is, egész életünkkel. Segíts, hogy a te dicsőségedért létező emberek lehessünk, akik lemondtak arról, hogy magukért vannak, a maguk javát, a maguk jó érzését, kényelmét munkálják, hadd legyünk éretted élő emberek. Te vagy egyedül erre méltó. Áldunk és magasztalunk téged, és kérünk most, hogy szenteld meg Isten tiszteletünket. Áld meg ige hallgatásunkat, ige magyarázatot. Áld meg a gyerekek tanúságtételét Isten tiszteletünk végén. Fogadd el a hálánkat minden áldásodért, amivel ma is megajándékozol bennünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 151. énekünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét a 68. Zsoltárból olvassuk, a 20. vers második felétől a 36. versig. Leülve hallgassátok Isten igéjét. Tehát a 68. Zsoltár 20. versének második felétől olvassuk a rész végéig. Napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene, Szela. Ez a mi Istenünk, a szabadításnak Istene. És az Úristen az, aki megszabadít a haláltól. Csak Isten ronthatja meg az ő ellenségeinek fejét, a bűneiben járóknak üstökös koponyáját. Azt mondja vala az Úr, Básánból visszahozlak, a tenger mélységéből is kihozlak, hogy lábadat véresre vessed a vérben, ebeidnek nyelve az ellenségből lakomázzék. Látták a te bevonulásodat, ó Isten? Az én Istenem, királyom bevonulását a szentélybe. Elől mennek vala az éneklők, utánuk a hurpengető, középen a doboló leányok. A gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, ti Izrael magvából valók. Ott a kis Benyámin, ki uralkodik rajtuk. A Júda fejedelmei és az ő gyülekezetük, Zebulon fejedelmei és Naftali fejedelmei. Istened rendelte el a te hatalmadat. Erősítsd meg, ó Isten, azt, amit számunkra készítettél. A te Jeruzsálem felett álló hajlékodból királyok hoznak majd néked ajándékokat. Fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját, a népek tulkaival együtt, kik ezüst rudakkal terpeszkednek. Szórd szét a népeket, akik a háborúban gyönyörködnek. Eljönnek majd a főemberek Egyiptomból. Etiópia hamar kinyújtja kezeit Istenhez. Föld országai, mind énekeljetek Istennek, zengjetek dicséretet az Úrnak, Szela, ki kezdettől fogva az egek egein ül, ímé onnét szól nagy kemény szóval. Adjatok tisztességet Istennek, kinek dicsősége az Izraelen, és az ő hatalma a felhőkben van. Rettenetes vagy, ó Isten, a te szent hajlékodból. Az Izraelnek Istene ad erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten. Kedves testvéreim, erről a drága Zsoltárról gondolkodtunk két hete, most folytassuk. Talán emlékeztek arra, hogy van egy bevezetője, az első 7 vers, aztán következik a Zsoltárban 3 szela, ami a hátralevő verseket 3 vers szakra osztja. A 2 héttel ezelőtt istentiszteletünkön a bevezetőt és az első versszakot fontoltuk meg, ma következne a hátralevő 2 versszak. Emlékeztetlek arra még, hogy a bevezetőben arról beszél Dávid, hogy Isten fel kell. Így kezdődik a Zsoltár, hogy fel kell az Isten. És amikor fel kell, és a tettek mezeére lép, akkor az ő választott népét megmenti halálos ellenségeinek a markából, megváltja őket, ellenfeleit pedig játszi könnyedséggel, megfutamítja. Az ellenségeiről azt mondja, hogy lakoznak majd a puszta földön, a sivatagban, az ő megmentett népe pedig énekel neki. Ez egy általános bevezetés, amiben Istent magasztalja az ő megváltott és ellenségétől megszabadított népe. Aztán az első versszak következett a 8. verstől a 20. vers elejéig, ahol konkrét történelmi példát idéz fel Dávid. Tudnélik azt a történelmi eseményt, amit Exodusnak nevezünk, amikor is Isten konkrétan Izrael népével, illetve annak ellenfeleivel is úgy bánta, hogy a bevezetőbe elmondja. Kezdi azzal Dávid, hogy kimentette népét az egyiptomiak rabságából. Azok elvesztek a tengerben, a népét pedig Isten megőrizve a pusztai vándorlás során bevitte az ígéret földjére. Tehát az ellenfeleinek mindig a vesztét okozza, és az öveinek pedig, akiket választott, és akik bíznak benne, azoknak pedig áldást áraszt az életükre. Így volt ez nem csak az Exodus során, a honfoglalás során, hanem a későbbiekben is, Dávid kora előtt ugye a bírák kora volt, amikor sok alkalommal átélte Izrael azt, hogy ellenfeleik a torkukra tették a kést, de Isten megmentette az ő népét, újra meg újra megváltotta őket, ahogy mondjuk, szabadságot, békességet adott nekik. És ezért magasztalta és magasztalja és áldja is az Urat Izrael népe. Ez az ő történelmi tapasztalatuk. És ezután a bevezető és első versszak után következik a mai penzumunk, a Zsoltárnak a 2. és 3. versszaka. Tehát a 2. versszak, ami azzal a felütése kezdődik, hogy napról napra gondot visel rólunk a mi szabadító Istenünk. Vagyis Dávid itt jelzi, hogy a következő gondolati egységben főképp arról fog beszélni, hogy Isten nem csak megszabadította a történelem színpadán az ő népét, hanem folyamatosan, napról napra a gondját is viseli. Nem múlt időben áll, hanem jelen időben napról napra gondot visel rólunk ez a mi megváltó, szabadító Istenünk. A szabadító Isten a mi gondviselő Istenünk. Kézben tartja a sorsunkat, irányítja azt, mondja Dávid, és ellát minket mindennel, amire szükségünk van. Legyenek azok lelki, szellemi, vagy anyagi, materiális dolgok. Itt egy hatalmas témakört érint meg ezzel Dávid, Isten gondviselésének a témakörét, amiről most nem akarok beszélni, csak jelzem, hogy amikor ezt mondja, hogy napról napra gondot visel rólunk, akkor itt megnyílik előttünk egy hatalmas bibliai tanítás Istennek a gondviseléséről. Ezzel fogunk foglalkozni, ha Isten értett bennünket a nyári ifjúsági hetünkön is, de a gyülekezeti hetünkön is. Az biztos, hogy Izrael népének egy általános tapasztalata volt, hogy Isten nem csak megmenti őket szorult helyzetükből, megváltja, megszabadítja őket, hanem gondjukat is viseli. Nem téveszti őket soha szem elől, számíthatnak rá, és megad mindent, amire szükségük van, nem csak úgy hébe-hóba, vagy amikor eszébe jut neki, hanem folyamatosan, egyáltalán nem felejtkezik el rólunk, mondja Dávid, gondja van reánk, és ennek rengeteg bizonyságát élte át az Izrael népe, és itt az egyik legnagyobb bizonyságot említi meg Dávid, tudnélik azt mondja a 21. versben, hogy ő az, aki megment minket a haláltól. Ezt úgy érti Dávid, hogy Isten megmenti a népét attól, hogy az ellenfelei, akik ugye minden oldalról körülvették a zsidókat, megsemmisítsék őket. Hiába akarják az írmagunkat is kiirtani, és eltüntetni bennünket a föld színéről, mondja Dávid, megölni bennünket, mint népet, Isten, ami szabadítunk és ami gondviselünk, nem engedi meg. Megakadályozza ezt a tervet, és a végpusztulástól megmenti az ő népét. Ott lakik Jeruzsálemben, a Sion hegyén, a Szent Sátorban, az ő tróntermében, és ő onnan nem engedi, hogy a kicsinke nyájának a sorsát végképp kitöröljék a történelemből. Megment minket a pusztulástól, a végpusztulástól. És ő az, aki gondviselő szeretetéből nem csak, hogy megmenti népét, hanem megrontja a népe gyűlölőit is. Ugye folytatja 21-22. Versben, hogy nem mi vagyunk azok, akik megrontjuk a mi, minket halálosan fenyegető embereket, népeket, seregeket, hanem ő az, csak Isten, ami szabadítunk, aki megrontja a népe gyűlölőit, az ő gyűlölőit, a kiirtásukat tervező ellenségeiket, hogy így megmentse a szövetséges népét, akik között ott lakozik. Hurcolhatják az ő népét egyébként Básánba, vagy bedobhatják őket a tenger mélységébe is a megsemmisítésnek a szándékával. Az Úr maga harcol értük, és nem engedi, hogy őket így elintézzék. Most mindezeket a dolgokat azt hiszem, hogy sokszorosan tudjuk mi is magunkra alkalmazni, testvéreim. Például azt, hogy az Úr a mi gondviselőnk is. Az Úr nem csak Izrael népének, hanem a keresztény népnek is a gondviselője. Különös gondot visel az ő nyájára. Különös gondot visel Isten az ő nyájára, testvéreim. Aki az ő szeretetének a tárgya, akit kiválasztott magának, akit megváltott, akit elhívott, azt a népet, amelyiket a világ kezdetétől fogva gyűjt egybe a világ végéig, azt a népet ő különös gondviseléssel veszi körül. Volt egy híres puritán ember, úgy hívták, hogy John Flavel, ő írt egy nagyszerű könyvet erről, The Mystery of Providence, ez a címe angolul, a gondviselés titka, amiben ezt fejtegeti, hogy Isten az ő választott népét hogyan és mi módon őrzi, oltalmazza ebben a világban. Mi is, ha hívők vagyunk, ha Jézus Krisztus gyermekei vagyunk, akkor mi is tapasztalhatjuk ezt a különös gondviselést. Minden, ami velünk vagy körülöttünk történik, akár gyülekezetként is, az Istennek a szeretetét, hatalmát tanúsítja irántunk. Ezt egyéni életünkre is le tudjuk bontani. Ha Jézus Krisztus gyermekei vagyunk, akkor tapasztalhatjuk saját egyéni életünkben, családi életünkben is Istennek ezt a gondviselő szeretetét, amivel úgy mindent szépen elrendez. De azt kell, hogy mondjam, hogyha még nem is tartozunk Isten újszövetségi egyházához, ha még nem is vagyunk hívő emberek a Szentírás szerint, Isten az egész világról, még az ellenségeiről is gondot visel. és mi az ő gondviselésének a tárgyai vagyunk. Ő felhozza a napját a jókra és a gonoszokra is. Gondot visel a kis verebecskékről is, meg a liliomokról is, és ugyanígy gondot visel minden emberről. Akik ezt tudomásul veszik, és ezt hittel elfogadják, azok megtérnek ő hozzá. Azok megtérnek ő hozzá. Elkezdik őt dicsérni és magasztalni, mert megértik, hogy mi erre egyáltalán nem vagyunk érdemesek. Semmi jóra nem vagyunk érdemesek, amit kaptunk az életbe. Semmire. És ez egy megérdemeletlen jóság, szeretet és hatalom az Isten részéről, hogy mi így lehetünk, vagy úgy lehetünk, ahogy vagyunk. Ez megtérésre indít minket. Akik meg már megtértek, azok meg folyamatosan számítanak Isten gondviselésére, és dicsérik az Urat ezért a gondviselésért, ahogy az életüket vezérli. Szóval ez a gondviselés egy gyönyörű téma, gyönyörű, hatalmas téma, ami jelzi, hogy Isten egyáltalán nem egy passzív valaki, aki, ahogy a deisták mondták annak idején, megteremtette a világot, aztán elvonult valahova a világegyetem távoli zugába, hogy ottan, mit tudom én, malmozzon, hanem folyamatosan figyel arra a világra, amit megteremtett, és kézben tartja. Nem csak a nagyjából, egészéből, hanem az egészet és a részleteket is. A legkisebb dolgoktól a legnagyobb dolgokig. Minden az ő kezének a munkája, még a rossz dolgok is, amik történnek, nem csak a jó dolgok, amik történnek. Csak akik őt szeretik, azoknak még a rossz is a javára válik, ahogy a római levélben mondja az apostol. Úgy megelvenedik körülöttünk a világ, hogyha ezt úgy elkezdjük komolyan venni, amiről itt Dávid beszél, napról napra gondot visel rólunk a mi Istenünk. Hirtelen a világ megszűnik az lenni, aminek sokszor gondoljuk, hogy itt ilyen a vakszerencse, meg a sors, meg a nem tudom én micsoda, amivel soha senki nem találkozott, az irányítja a dolgokat. Nem a vakszerencse, nem a sors irányítja a dolgokat. És még csak nem is a természeti törvényektől függnek a dolgok, mert a természeti törvények is tőle függnek. Ezek csak másodlagos dolgok, amik a természeti törvényeknek nevezünk. Az elsődleges ok, ami miatt történnek a világban a dolgok, az maga a gondviselő Isten, akinek az életünkben mindent köszönhetünk, meg az életünket is neki köszönhetjük. A gondviselő Isten. És olyan csodálatos egyébként ez is, amit a másik, amit alkalmazhatunk, azt hiszem magunkra, ebből a, hogy megment minket a haláltól. Az a csodálatos Jézus Krisztusban, ha ő ránéztek, hogy ő legyőzte a halált. Nem csak úgy, hogy föltámasztott halottakat, hanem úgy, hogy ő maga föltámadt a halálból harmadnapra. Megváltott minket, föltámadt, legyőzte a halált. És tudjuk, hogy nem a haláli az utolsó szó ebbe a világba, és ez nagyon vigasztaló, ha ezt valóban hisszük. Tudjuk, hogy az övé az utolsó szó ebben a világban. És ő, amikor hozzá térünk és benne hiszünk, akkor minket megment a haláltól. Értsük most ezen azt is, hogy a kárhozattól megment, az örök haláltól megment minket, és üdvösséget ad nekünk. Hiába akarnak bennünket elpusztítani és elkárhoztatni sátán, vagy démonok, vagy akár kicsoda, ha mi Jézusé vagyunk, akkor ő megment minket. Egy napon úgy is megment, hogy ki fog hozni a sírjainkból, és föltámaszt minket. Dicsőséges testben, új életre, hogy ott legyünk vele a feltámasztott új világban, az új dicsőséges, újjáteremtett világában. Tehát meg is tapasztaltuk, hogy föltámaszt minket a halálból, de meg is fogjuk még tapasztalni, hogy a mi Urunk erősebb a halálnál, és nem hagy minket ott ennek a fogságában. Csodálatos ezért is magasztalni az Urat, hogy gondot visel rólunk, és megment minket a haláltól, sőt, megmentett minket a haláltól, ha hiszünk Jézus Krisztusban. Így életünk van, örök életünk van. És talán még egy ilyen mozzanat ebből a második verszakból, hogy Isten összegyűjti az ő megváltott népét. Azt ígéri, hogy össze fogja gyűjteni Básánból, vagy a tenger mélységéből is. Ugye csodálatos proféciák jönnek aztán a későbbiekben, amik azt mutatják, hogy Isten, akiket magának kiválasztott, azokat összevadásza. Vadászok után küldök, akik összevadásszák őket nekem. Halászok után küldök, akik összehalásszák nekem őket, mondja. Egyszerűen Isten nem hagyja azokat, akiket magának teremtett, akiket kiválasztott, akiket megváltott, nem hagyja őket, legyenek a tenger fenekén is. Vagy én nem tudom, hol elveszve az élet, nem tudom milyen bugyrába, Isten utánuk tud menni, utánuk tud nyúlni, és összeszedi az ő népét. Mindegy, hogy Egyiptomba van, vagy Etiópiába, bárhol van, összegyűjti őket. És ennek egyébként tanúi is vagyunk az életünk során, hiszen Isten nem csak, hogy így mondjam, Izraelt választotta ki magának, hanem valóban például Etiópiából is elhívott magának. Mindjárt az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy elhívott egy etióp komornyikot, az etióp legfőbb királynak a főemberét, és azt megtérítette magához Filipp apostol által, illetve hát az ige által, amit olvasott. Tehát Isten csodálatos módon cselekszik. És itt maradva még ebbe a második versben, visszatérve egy kicsit Dávid gondolataihoz, Dávid felidézi azt, hogy ez az Isten. Ez a mi szabadítónk, akiről az első versben énekeltem, és ez a gondviselő, akiről itt a második versben éneklek, emlékeztek, amikor bevonult a szentélybe. Itt leír egy csodálatos eseményt a 25. verstől a 29. versig, amikor ez az Isten, Izrael istene, bevonult a szentek szentjébe, Jeruzsálembe, a szent sátorba. Ő volt ennek a fő igazgatója ennek az eseménynek, mármint, hogy Dávid. Emlékeztek talán erre a történetre, hogy vette az Úr szövetség ládáját, és vitte Jeruzsálembe, hogy az ott fölállított, a Sion hegyén fölállított szent sátorba elhelyezze azt. És ez azt jelentette a zsidó emberek szemében és szívében, hogy az Úr szövetség ládája, az az Úr trónja, Isten trónja bemegy a Sion hegyén lévő szent helyre, és ott a templomba fölállítatik, és ott van az Isten. Ott van Izrael kellős közepén, ott van velük ez a szabadító és gondviselő Istenük, ott van jelen velük, ott lakik velük együtt. Ó, milyen volt ez az esemény, mondja Dávid. A leírása is szép, de itt is, ahogy felidézi Dávid, hogy is volt ez, amikor mentek elől az éneklők, nem mondja, hogy én mentem elől, de ő ment elől, táncolt és énekelt az Úrnak, de ott mentek az éneklők, ahogy dicsőítették az Urat. Utánuk jöttek a hangszeresek, a húrpengetők, a lantosok, akik ott kísérték a Isten dicséretet. És a húrpengetők és az énekesek köztük ott voltak a szüzek, akik doboltak, és egy ilyen hatalmas nagy ünnepség keretében foglalt el Isten az ő tróntermét és trónszékét Izrael kellős közepén. Felidézi, amikor ő is szólt Izrael fiai, hogy áldjátok az Urat, áldjátok Izrael fiai, Izrael törzseinek a közösségében, Izrael gyülekezeteiben, mondja Károl, Izrael törzseinek a gyülekezetében, közösség, minden törzs áldja az Urat. És fölidézi, hogy ott van Benyámin törzse, ott van a Júda törzse. Ezek a déli törzsek voltak, délebben vidékeken lakók. Ott van Zebulon, ott van Naftali, az északi részeknek a képviselői. Ezeknek hatalmát és a többieknek is hatalmát Isten rendelte el. Isten rendelte őket azzá, akik. Ti áldjátok az Urat mind, akik itt reprezentáljátok az egész Izraelt. Ezt az Urat, aki kimentett minket és megváltónk lett, és aki gondviselők napról napra, áldjátok őt. És ezt a hatalmas Urat kéri Dávid itt ebben a Zsoltárban, a 31. versben, hogy továbbra is legyen a népének a szabadítója. Mentse meg őket továbbra is Egyiptomtól, más népektől is, akiket úgy jellemez egyébként Dávid, hogy ezek olyan népek, akik az aranyukon meg az ezüstökön terpeszkednek, vagyis ez számít nekik egyedül a pénz, akkor is ilyenek voltak a hatalmas népek, csak a pénz számít nekik, illetve az azzal összefüggő hatalom. És akik a pénz, illetve hatalom érdekének, vagy a megszerzésének az érdekébe szeretnek háborúskodni, mondja. Akik szeretik a háborúskodást. Ezeket te roncsd meg, Isten. Nem csak úgy azért, mert ők ellenünk is ugyanígy fenekednek, hanem mert egyáltalán ilyenek. Nem érdemlik meg. Ők a hatalmat, a pénzt istenítik, és nem riadnak vissza attól, hogy gyilkolászanak össze-vissza a világba másokat is. Roncsd meg őket, ó Isten! De Nagyon érdekes, hogy már itt ebben a második verszakban egy fordulat következik be a 32. verstől, ugyanis Dávid elkezd arról beszélni, hogy Isten büntesd meg ezeket a népeket, de profétálni kezd arról, hogy ezek a legyőzött, Isten által legyőzött népek, ezek a pogány népek, ezeknek a vezetői egyszer csak jönnek Jeruzsálembe, az Úr trónjához, és áldozati ajándékokat hoznak neki. Elkezdik imádni ők is az Izrael Istenét. Ez egy hatalmas profécia. Azt mondja Dávid, hogy egyszer a népek meg fogják érteni abból, amit Isten az ő népéért tett a szabadításából és a gondviseléséből. Meg fogják érteni, hogy ő az Isten. Abból, hogy ők hogy jártak, amikor ez ellen az Isten ellen és a nép ellen fordultak. Meg fogják érteni. Meg fogja érteni a nádas vadja, Egyiptom. A bikák csordái, a népek tulkai. Meg fogják érteni, hogy kicsoda az Isten. És eljönnek, hogy Izraellel együtt imádják ezt az Istent. És ez, testvéreim, egy hatalmas profécia. Abba az időben ez még, hogy így mondjam, hát a történelemnek a láthatárán se volt így. A proféták utána jöttek ugye később, és beszéltek róla, Ézsaiás, Jeremiás, meg mások is, hogy majd eljön az idő, amikor pogány népek is meghódolnak az Isten előtt. De ez a zsidóknak nem nagyon akart a fejébe menni. Ezt elképzelhetetlennek tartották. Jónás ezért nem akart Ninivébe menni. Ezek megtérnek az Úr, ugyan már? Aztán mégis megtértek. Mert Isten sokszor demonstrálta már az Ószövetség idején is, hogy ez az ő nagy terve. És utána, testvérek, amikor eljött Jézus, és elvégezte a megváltás munkáját, mit mondott a tanítványainak? Hogy menjetek el és tegyetek tanúságot minden népnek. És elindultak az emberek, a tanítványai, és elkezdtek beszélni, nem csak a zsidóknak, a zsidóknak is. De aztán utána kívül a zsidók határán túlra mentek, és mindenhol elkezdtek a görög-római világba. Elkezdtek beszélni görögöknek, rómaiaknak, egyiptomiaknak, szíreknek, mindenkinek elkezdtek beszélni a Krisztus evangéliumáról, és mi történt? Az, hogy emberek ezrei, százai tértek meg az élő Istenhez. És jöttek, ha nem is szó szerint Jeruzsálembe, de jöttek az élő Istenhez. Jöttek Jézus Krisztushoz, és átadták neki a szívüket, és elkezdték őt imádni. És ajándékokat adtak neki, és elkezdték magasztalni az Istent. Együtt a zsidókkal, az egész Újszövetség erről tanúskodik a levelek, ugye? Az újszövetségi gyülekezetek két nagy rész embercsoportból álltak össze, a zsidó keresztényekből és a pogány keresztényekből. Nem is volt teljesen feszültségmentes a viszonyuk. Pál sokszor inti őket, hogy egymással békességben legyenek, mert ugyanaz az Úruk van nekik, ugyanaz a megváltójuk, ugyanaz az Istenük. És sikerült is neki. Rámutat Pál például az Efézusi levélből, hogy a Krisztus lerontotta a válaszfalat a két népcsoport között, a pogány népek csoportja meg a zsidó nép között. És most már egyesülve imádhatják Istent. Ez egy üdvtörténeti csoda, ami pünköstkor indult neki, és aztán utána bontakozik ki. Még ma is így van. Hát mi is, mik vagyunk? Mi nem vagyunk általában ugye született zsidók, de még ha azok is volnánk. Ha megtértünk az Úrhoz, akkor ott vagyunk. Jézus követői vagyunk. Ha meg nem született zsidók vagyunk, hanem született magyarok, akkor igazából született pogányok vagyunk. De ha itt vagyunk és imádjuk Krisztust, egyek vagyunk a Krisztus hívő zsidókkal. Mi egy nép vagyunk. Ugyanazt az Urat, ugyanazt a megváltót, ugyanazt a gondviselőt, ugyanazt a szabadítót imádjuk, és hódolunk neki. Olyan csodálatos ezt látni a Szentírásban, testvéreim, hogy Dávidnak ez a proféciája, amit ebben a 68. Zsoltárban mond, ez valóra válik. Valóra vált, és még mindig valóra válik, mert még mindig térnek meg zsidó emberek is, és térnek meg Krisztushoz úgymond keresztjén emberek is. És egyesülünk az Úr imádatába. Olyan jó lenne, hogyha itt is, mondjuk Magyarországon is egyre több ember ismerné fel Krisztusban az Istent, és kezdeni előtt imádni. Ő az az Isten, aki Krisztusban eljött erre a földre, aki ott Izraelt megmentette, meg napról napra gondot viselt róluk. meg aki minket is megmentett, meg aki napról napra gondot visel rólunk is. Akkor érünk célba, amikor mi is leborulunk, és elkezdjük őt imádni. Na, és így ér el Dávid ennek a Zsoltárnak végül is a harmadik versszakához, ami a záró versszaka, amikor is felszólítja ezeket a népeket, immár ezeket a népeket, akikről az előbb azt profétálta, hogy ma jönnek az Úrhoz. Most odafordul hozzájuk, és azt mondja nekik, hogy ti, e földnek országai, ugye az, mit mondott az előtte? Te Izrael fiai, ti magasztok. Most már azt mondja, ti a földnek országai. Ki kiszélesedik a látóköre Dávidnak, mint egy szétpattan egy kicsit a horizont, és nem csak Izrael, az összes népek, mondja. Az összes népek, mind magasztaljátok az Urat, és zengjetek dicséretet neki. Tehát felszólítja őket erre a magasztalásra. És csodálatos, hogy utána is elkezdi még adni alájuk a lovat. És mondja, hogy ezt az Urat imádjátok, akinek dicsősége Izraelen, és hatalma a felhőkön van, mondja. Mit akar ezzel mondani? Az, hogy az Isten megjelenítette a dicsőségét Izraelen. Izrael történetében megjelentette a dicsőségét. Kijelentette, leleplezte, hogy ő van, és hogy milyen. Dicsőségét megmutatta Izraelen. Nézzetek Izraelre! Talán Napóleonról mondják, hogy egyszer kérdezte az egyik miniszterét, hogy mondjál már nekem egy Isten bizonyítékot, mire az azt válaszolta királyom, a zsidó. Dicsősége az Izraele van, ez mindig igaz volt, és igaz ma is, testvérek. Isten Izrael történetében mutatta meg, hogy ő kicsoda, és az ő dicsőségét ott demonstrálta nekünk, ezen a népen, ennek minden áldásával és minden hátrányával együtt. Mert Izrael ennek nem mindig örült. Sőt, nagyon sokszor nem örült. És akinek hatalma a felhőkben van, mondja Dávid. Vagyis akinek hatalmát tükrözi a természet. Őt imádjátok, népek, akiről tanúskodik Izrael története, és akiről tanúskodik a körülöttetek lévő természet. Aki az egek egein trónol, vagy hogy a zsidók fordítják, aki hajt az ősrégi egek egein. Ő nem csak egy kis népnek a királya, mondja Dávid ezzel, aki Izrael történetében mutatja meg magát, hanem aki az egész természetnek az alkotója és mindennek az irányítója. Akinek az egek tükrözik a hatalmát és erejét. Imádjátok őt, mert ő még egy okot mond. Mert ő hallatja a hangját. Hallatja a hangját. Azt mondja, nagy kemény hangon szól. Hallatja a hangját. Nem csak Dávid szólít fel Isten imádatára, hanem ezek szerint Isten maga is felszólít az ő imádatára minden népet. Nagy hangon, kemény hangon, határozottan. Hogy imádják őt. Ez egy dolog, amikor Dávid mondja nekünk, vagy én mondom nektek, vagy ti mondjátok valakinek, hogy imádjátok az Urat, meg más, amikor az Isten szólal meg nagy hangon és kemény hangon, és ő mondja, hogy imádj engem. Imádj engem, mert az én dicsőségemet megmutattam. Ott van a világ, teremtett világ alkotmányában, és ott van Izrael történetébe. Imádj engem, és mi még hozzávehetjük egyébként, hogy Isten dicsősége Krisztusban is megjelent a földön. Csak ez Dávid még nem tudta. Csak sejtette. De Isten dicsősége Krisztusban is előragyogott, fölragyogott ebbe a világba. Nekünk ezt az Istent imádni kell. Őt kell tenni az szívünkben az első helyre. Ő kell élvezze a prioritást a számunkra. Mindent alá kell rendelni. Önmagunkat, a pénzünket, a hatalmat, a sikert, a kényelmet, mindent, amit fel tudunk sorolni a teremtett dolgok közül. Ő ezt akarja, ezt parancsolja nekünk. És még jó, hogy kemény hangon teszi. Kemény hangon teszi, mert különben olyan siketek vagyunk, hogy semmit nem hallanánk belőle. Nagy kemény hangon szól, azért, hogy áttörje a szívünknek a sikettségét, a hitetlenségét, hogy halljuk meg már végre, hogy mire teremtettünk, mibe találjuk meg a földi boldogságunkat, és mibe találjuk meg az örök boldogságunkat is. Az ő imádatában, hogy lehullunk előtte, és azt mondjuk, hogy te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én királyom. Erre kell emlékeztesselek én is benneteket. Félelmetes az Isten az ő szentélyeiből, mondja többes számban Dávid. Nem azt mondja a szentélyéből, a jeruzsálemi templom szentélyéből, hanem szentélyeiből. Mert Istennek több szentélye is van, ahonnan előragyog az ő fensége. Nem csak a jeruzsálemi szent sátor, vagy aztán később Dávid temploma, vagy Zorobábel temploma, hanem maga Krisztus is az Úrnak a szentélye, nem? Krisztusból is előragyog az ő fensége. És akkor a természetből is előragyog. Meg Izrael történetéből is. Minden honnan körülvesz bennünket, testvéreim, Isten dicsőségének a sugárzása. És akkor még nem említettem a Szentírást, mert nekünk meg itt van. Itt világít középen, ahogy Reményik versében van, hogy oda van láncolva egy Biblia a kolostorba, és ott világít magába, és világok törnek elő a méhéből. Az Isten szava szól, az Isten dicsősége ragyog, és arra hív minket, hogy adjuk föl az önimádatunkat, vagy a pénzimádatot, vagy nem tudom mit báványozunk, és hódoljunk meg ő előtte. Hát ő előtte, ezzel fejezi be Dávid, aki erőt és hatalmat ad a népnek. Nekünk is. Ő ad erőt, és ő ad hatalmat az ő népének, a benne bízóknak. És azzal szeretném én befejezni ezt a Zsoltár magyarázatot, hogy így elgondolkozunk ezen a hatalmas íven, amit itt Dávid megtesz ezzel a bevezetővel, aztán utána ezzel a három versszakkal csak ámuldozni tudunk, hogy ha csak úgy nézném, ez egy világirodalmilag is egy elképesztő alkotás, de ez nem csak világirodalom, ez Isten szava. És lenyűgöző. Lenyűgöző, testvérek. Maga ez az íva, hogy elindul, hogy Isten milyen, és utána alkalmazza Izraelre, és aztán felszólítja az egész világot, ahogy kiszélesedik a horizontja Dávidnak, ahogy egyre sodróbb erejűvé válik ez a Zsoltár, hogy egyre dinamikusabb, egyre hatalmasabb, és hogy egyre inkább fölemelkedik benne Isten, ahogy olvassuk. És ez az Isten, aki itt fölemelkedik előttünk, ez nem olyan Isten, akit be lehet zárni valami kis fiókocskába. Azt majd, amikor elővesszük, ha baj lesz. Nem. Ő a hatalmas Isten. És arra hív engem és bennünket is, hogy imádjuk őt, aki a gondviselőnk, és aki a megváltónk, a szabadítónk, a haláltól is. És aki örök életünk forrása. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Mennyi édesatyán, köszönjük, hogy szent lelked szólott Dávidban is, és adta ezt a Zsoltárt neki, akinek ez az imádsága itt zeng ma is köztünk is, de a szívünkben is hadd zengjen, és hadd ragadjon meg minket is ennek az ereje, ennek a sodrása, ennek a perspektívája. Köszönjük te néked, hogy te kijelentetted magad, mint aki igazságosan megbünteted az ellenségeidet, akik ellened állnak, és akik népedre törnek, de aki fölmagasztalod a te benned bízókat, megváltod őket, és üdvözíted őket. Köszönjük te néked azt, hogy ebbe kapaszkodtak bele a mi hívő elődeink, és mi magunk is hadd kapaszkodjunk bele ebbe. Te vagy a mi megváltónk, szabadítónk, és te vagy a mi gondviselőnk. Szeretnénk mi is leborulni előtted, mint született pogányok, és szeretnénk ott lenni a te néped tagjai között, a te imádóid között, különösképpen Jézus Krisztusért, a mi drága megváltónkért, aki eljött, és aki mindezt, amiről Dávid beszélt, mindezt megélte és bemutatta. Hiszen Jézusunk, te is szabadítója lettél embereknek, és te voltál a gondviselője sok-sok ezer embernek, aki rád hagyatkozott. Már a földi életed során is, és most is te vagy. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, és imádhatunk téged. Köszönjük, hogy egyesülhetünk mindazokkal lélekben, akik valaha imádtak, akik ma is imádnak, és akik majd később imádnak. Köszönjük, hogy ott lehetünk a te egyházadban, a néked hódolók közösségébe. kérünk, segíts bennünket, hogy teljes szívünkből tudjunk téged imádni. Te lehessél az első a szívünkben, az életünkben. Te lehessél az, akinek mindent alárendelünk, akinek az akarata, igéje, népe, evangéliuma számít, döntően számít mindnyájunk szívébe. Kérünk, áld meg életünket ezzel a drága helyzettel, ezzel a drága ajándékkal. Kérünk téged arra, hogy áld meg a jövő hetünket is. Légy velünk, ha kedves előtted, hordozzál bennünket tenyereden. Imádkozunk a szomorúakért, hogy vigasztald és erősítsd őket. A gyengékért, hogy tölts lelki erőt beléjük is. Imádkozunk az örvendezőkért, a nehéz terhek alatt lévőkért. Kérünk, hogy áld meg minket mindazzal, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy itt lehettek a gyerekek ebben az évben is, akik mindjárt jönnek és dicsérnek téged. Kérünk, hogy fogadd el a hálánkat azért, hogy köztük is szólhatott az ige. Áld meg a kis szíveikben, lelkükben a te bizonyságtételedet. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim!
Elérkeztünk ismét egy tanévnek a végére. Szeretnék mindenkit beavatni, aki még nem tudna róla, hogy mi mindennel foglalkoztunk az elmúlt tanév során, a gyermekisten tiszteleteken, illetve a hétközi gyerek bibliaórákon, aminek van ilyen hivatalos neve is, hogy fakultatív hittan, de hát ez a gyerek bibliaórá. Jó, ide beszélek, igyekszem. Azért hallanak? Jó. A hétközi alkalmainkon három csoportban vagyunk a gyerekekkel, illetve voltunk, óvodások, kisiskolások, nagyobb iskolások. Velük az Ószövetségben Dávid történeteinek a végére jutottunk. Az Új Szövetségben az Úr Jézusnak különböző csodáit, tanításait vettük szemügyre, illetve az apostolok cselekedeteiben, Pál apostol második missziói útjának az eseményeiben nyertek a gyerekek betekintést. Hát velünk együtt, mert minden egyes alkalom, amikor mi tanítók is felkészülünk, és ezt mondhatom a vasárnapi gyerekisten tiszteletre készülők nevében is, épülünk, és az Isten bennünket is megszólít, ami üzenetet ad nekünk, azt tudjuk továbbadni. Igyekszünk folyamatosan, hűségesen szolgálni, az időnket úgy adni az Úrnak, hogy az neki tetsző gyümölcsöt teremjen a gyermekek szívében is, és egyáltalán az ő dicsőségét szolgálni, úgy, ahogy itt ez az ige hirdetés utolsó mozzanata is kiemelte a számunkra. Ez a lényeg, hogy a gyerekek is megismerjék az Urat, és őt dicsérjék. Amiért ezt a papírt itt a kezemben tartom, ez azért van, mert készültünk egy rövid jelenettel. Ez a vasárnapi gyerekisten tiszteletnek a jellegét próbálja egy kicsit felvillantani, ugyanis űrutazáson vettünk részt, minden vasárnap beszálltunk egy rakétába, elrepültünk bárhova, a világűrbe, és mindenféle izgalmas dolgokat megtudtunk a csillagokról, a napról, a bolygókról, a fekete lyukról, és mindeközben Istenre figyeltünk, mert ezek segítettek nekünk abban, hogy egy kicsit előrébb lépjünk a tudományos ismereteken túl, afelé, aki ezt az egészet megalkotta és a kezében tartja. Most már is hívom azokat a gyerekeket, akik megszemélyesítik nekünk a világűrnek fontos alkotó elemeit. Jöhettek! Jó hangosan!
Isten tudja, hogy szüksége van az embereknek segítőre, aki kiszabadítja őket a bűn sötétségéből,
a lelkismeret furdalásból,
a félelemből,
a szomorúságból
és a kárhozatból.
Ezért Isten átküldte saját fiát, Jézust.
Jézus maga a világosság, aki a sötétségben fénylik. Jézus meghalt a keresztfán, magára vette a mi sötétségünket, helyettünk bűnhődött.
Aki éled Jézust, hogy bocsássa meg csúnya bűnös gondolataidat, beszédedet a tetteiddel, Jézus meg is tudja bocsátani. Ezért halt meg a keresztfán.
Add át Jézusnak a szíved, eltetszes mindenkorra. Ragyog, ragyog, add tovább Jézus fényét.
Ringó vagyok a bolygó, messzről is jól látom, hogy a világ sok bájjal küszködik, és tudom, hogy a bűnját. Látjátok a gyűrűmet? Szerintetek tömör?
Igen, tömör.
Sajnos tévedtek a látszatcsal. Rengeteg billiónyi egymáshoz tapadó szikla és jégdarabból áll össze a gyűrűn. Az embereknek is az a jó, ha nem taszítják egymást, hanem inkább szeretetben kapcsolódnak egymáshoz. Épp ezért én azt mondom. Akkor is, amikor nehéz a másik emberrel jobban lenni, kövesd a világ világosságát, Jézust, és ragyog.
Ragyog! Add tovább Jézus fényét!
Luna vagyok a föld holdja. A sötét égen világítok, mint egy nagy, mosolygós arc. Nem magamtól vagyok ilyen ragyogóan fényes, hanem mi jóságos napunk fényét adom tovább. Ez most mire emlékeztet? Arra emlékeztet, hogy amikor jó dolgok történnek, ragyog.
Ragyog! Add tovább Jézus fényét!
Ez ragyogóan ment.
Igen, a napsugarai fel tudják vidítani még a legszomorúbb embereket is. Tegye föl a kezét az, akire már sütött valaha nap. Ahogy a nap ragyog mindenhol mindenkire, ugyanúgy fordul Jézus mindenki felé szeretettel. Senkit se felejt ki, mert Jézus tudja jól, milyen embernek lenni.
Tudja, milyen annyit nevetni, hogy már fáj tőle a hasad.
Tudja, milyen, amikor találkozol egy jó barátoddal?
Szia, barátom!
Tudja, milyen az, amikor sírunk, vagy ha fáj a fejünk?
Igen, tud mindent, de egy dologban kivétel Jézus, ami velünk mindig megtörténik, de vele sohasem történt meg. Ő sohasem csinált semmi rosszat. Ő maga a tökéletes Isten fia. És megmutatta, milyen, amikor egy élet ragyog. Isten a világűr, a csillagok teremtője, azért küldte Jézust, hogy mindenki megtudja, ő szeret minket, hogy ne bűnben, szomorúságban, sötétségben éljünk. Fogadd el Jézust megváltódnak, és kövesd őt, ragyogj!
Ragyogj!
Add tovább Jézus fényét!
Végre megjött Héli az üstökös!
Teszek meg, sok bolygót kerülök meg, valahogy így.
Hajrá, Héli! Hajrá, Héli! Hajrá, Héli!
Ez nem semmi.
Miközben a pályádat futott, ugye segítesz azoknak, akiknek szükségük van?
Ez csak természetes, amikor az emberek segítségre szólnak. Ragyog!
Ragyogj! Add tovább Jézus fényét!
Kedves tejút, göncölj szekér, fias tyúk, ha est hajnal, a sajtcsillag, légy tisztére nagy, milyen gazdag, és gyönyörű teremtéssel, vi magasztalom, míg szívem bennem dobog, minden csodás gondolatom, áldok téged, Uram.
Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a harangzenekarunk ebben az egész évben hűségesen helytált, és ezzel a csillagokat, csillagok ragyogását, az űrutazást imitáló zenével is bekapcsolódnak, bekapcsolódtak ebbe és programokban. Köszönjük az ő egész évi helytállásukat. Még egy utolsó gondolat, annyit teszek hozzá, hogy a gyerekeknek lesz egy kis meglepetés majd kint az udvaron. Utána egy ilyen űr valami. Meg a harangosoknak is.
Köszönjük szépen. Hát itt olvastuk a Zsoltárban, hogy adjatok tisztességet Istennek, kinek dicsősége Izraelen és az ő hatalma a felhőkben van. Még most azt láttuk, hogy a gyermekek szájában is föl tud csendülni Istennek a dicsősége, és az Úr áldását kívánjuk ezekre a gyerekekre, és a tanítóikra is, akik egész évben hűségesen végezték a szolgálatot. Még nincs vége a számukra a szolgálatnak, mert most készülnek a gyerektáborra, ami hasonló erőfeszítést igényel tőlük. Imádkozzunk értük, hogy hűségesen láthassák el majd ott is a szolgálatokat, és az is rendben, szépen bonyolódjon az idén is. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten megterítjük az Úrnak szent asztalát, tehát úrvacsoroztásunk lesz, így készüljetek. Hirdetem azt, hogy a héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket bibliaórára, imaórára, ifiórákra. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünket énekeljük testvéreim, a 393-as dicséretünket. A 393. dicséretünket két versével énekeljük, ennyi is van neki. Ez is a 68. Zsoltár dallamára énekelhető. Ne csüggedj el, kicsin sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön. Utána nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk Isten tiszteletünket. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!